Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Koncert.
Beethoven 200 mottóval hirdette meg 2026-27-es új évadát, a Concerto Budapest. 9 koncerttel emlékeznek meg a német zeneszerzőről, előadják az összes szimfóniáját és versenyművét, nagyszabású oratorikus műveit, a mindenki által ismert darabok mellett ritkán hallható különlegességeit is. Az egész éven átívelő bicentenáriumi sorozat 2027. januárjában kezdődik a Missa Solemnis előadásával. Beethoven halálának napján március 26-án, amely egybeesik majd nagypéntekkel, a Beethoven év egyik csúcspontjaként a Krisztus az olajfák hegyén című oratóriumát szólaltatja meg a Concerto Budapest. A nagyszabású ünnepi sorozat 2027. novemberében zárul majd a Fidelio című egyetlen Beethoven opera koncertszerű előadásával. A zenekar ismert tematikus fesztiváljai mellett volt egyszer egy 20. század címmel új sorozat is indul, amely a század eleji Bécs, Schönberg, Berg, Webern és Mahler zenei világát helyezi reflektorfénybe. Az évad művésze Várjon Dénes zongora művész lesz, aki az évadnyitó koncerten Bartók harmadik zongora versenyének szólistájaként lép fel, de további hangversenyeken Beethoven, Mendelssohn, Mozart és Schumann műveket is tolmácsol majd. Világszerte elismert szólisták, mások mellett Alina Ibrahimová, Sergej Krylov és Frank Peter Zimmermann hegedű művészek, Dina Ivanova zongora művész, Robert Bartnek tenor és Cyril Dubois tenor lépnek színpadra a zenekarral. A hazai fellépők között szerepel többek között Baráti Kristóf hegedű művész, Berec Mihály zongora művész, Perényi Miklós cselló művész, Sebestyén Miklós bassz, Várdai István csellóművész és Vashegyi György karmester. Az oratórikus művek megszólaltatásában legtöbbször a Nemzeti Énekkar és a Kodály Kórus Debrecen lesz a zenekar partnere.
Színház.
6 premierrel, köztük 4 a színház felkérésére írt kortárs dráma ősbemutatójával, részvételi színházi produkciókkal és Mácsai Pál új egyszemélyes előadásával várja nézőit a jövő évadban az Örkény István Színház. Csúlya Imre nyugdíjba vonul, utoljára június 3-án lép színpadra a Kertész utcai Shakespeare Mosó című előadásban. Hámori Gabriella távozik a társulattól, szerepeit azonban megtartja. Szintén elköszön Kerekes Éva, őt az évad végéig láthatja a közönség. A társulat 2 új taggal bővül, csatlakozik Kisvég Emőke, akit az Örkény Színház közönsége már színészként, rendezőként és íróként is megismerhetett. Valamint Rába Roland, aki legutóbb a Momó című előadás vendégművészeként szerepelt a színházban. Az új évadban 3 nagy színpadi előadás bemutatóját tervezik. Október elején Szilágyi Eszter Anna megtörtént esetet feldolgozó művét tűzik műsorra. A nő, aki saját magát kereste, izlandi buszos, társas opera címmel Polgár Csaba rendezésében. A darab valóság alapját egy 2012-es hír szolgáltatta, izlandi buszos társas utazás során eltűntnek vélték a csoport egy tagját. Az egynapos hajsza végén derült ki, hogy a keresett személy végig velük volt. A produkció műfaji megjelölése szó opera. Ezzel folytatódik az Örkény zene és próza ötvözésére épülő előadásainak sora. Zeneszerzőként bemutatkozik a színház új zenei vezetője, Szép András, és újra a társulattal dolgozik Molnár Csaba, a The Black Rider koreográfusa. Az előadásban részt vesznek a budapesti színészképző hallgatói Bodó Viktor osztályának. Ez lesz az első színpadi fellépése. Decemberben Kincses Réka családtörténetének, a Karácsonyozzatok velünk, vagy Usszatok haza című előadásnak a folytatását mutatják be. Az évad utolsó színházi bemutatóját Márton Dávid jegyzi, akinek ez lesz az első magyarországi rendezése, az Örkény Színházban Alfred Döblin regényéből készít színpadi adaptációt. A Berlin Alexanderplatz főhőse, a frissen szabadult Franz Bieberkopf új életet próbál kezdeni a modern nagyváros. Az előadás ezt a személyes történetet a mai társadalmi valósággal is a közelmúlt emlékezetével állítja párhuzamba. Milyen esélyeket kaptunk az újrakezdésre, és mit kezdtünk velük? Az idei évadot a színház a Romantika című előadás újvidéki és zágrábi vendégjátékával zárja. A jövő szezon nyitó eseménye az Örkénykert szeptember 12-én.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Debrecen építészeti karaktere izgalmas és sokrétegű. Paloták, verskert, szerelem. A Simonfi utcai Iker Bélház díszes saroktornyai, a 60 utca sarkán lévő magyaros romantika stílus elemeit ötvöző szecessziós püspökipalota épülete további kincseket rejt a város felfedezők számára. Az Aranybika szálló a város egyik legkarakteresebb épülete. A Bika család telkén 1699-ben nyitotta meg kapuit egy kis fogadó mindössze 4 szobával. A vendégkör növekedésével a 18. század végén emeletet húztak az épületre. Az 1800-as évek elején került fel a Bikát ábrázoló vas cégér a falra, amit később bearanyoztak, és ekkor vette fel a fogadó az Aranybika nevet. Tovább sétálva az ikonikus református nagy templom felé, a debreceni építész Sajó István egyik legszebb Art Deco alkotását láthatjuk a közeli 60 utca 6-os szám alatt. Szimmetrikus minták, hangsúlyos, keretezett ablakok, geometrikus díszítések jellemzik. Az épület együttes homlokzata, formája, valamint a legapróbb részletei is magukon viselik ennek a különleges stílusnak a jegyeit. A 60 utcán több jellegzetes polgárház is található. A debreceni cívis házak többnyire földszintes, utcafrontra épített lakóházak, hatalmas kapukkal, hosszú, keskeny telkekkel, amelyek egyben gazdasági funkciót is elláttak. Álljunk meg a 23-as szám előtt, ahol Csokonai Vitéz Mihály született, majd időzünk el a 60 utca 30-as szám alatti türkiszkék cívis háznál is. Az ablakok felett napraforgók között csókolózó pár jelenete varázsol el minket. Visszafelé a belváros irányába haladva forduljunk a Déri Múzeum felé, és nézzük meg az épület előtt kialakított sűjesztett parkot. A múzeum előtti parkban egy hangulatos verskert is található, ahova a látogatók a számukra kedves soraikat tűzhetik ki. Vegyük az irányt a nagy erdő felé. A belvárosból az egyes villamossal roboghatunk, vagy ahogy a helyiek mondják, tujázhatunk a nagy erdőig. A kiterjedt zöld területen egyebek mellett érdemes megcsodálni a díjnyertes Aquaticum Debrecen strandot, ahol zöld növényfalak és vízfalak vesznek körül. A nagyerdei stadion épülete szépen harmonizál az erdővel. A lombkorona szintre emelt futópályán kicsik és nagyok egyaránt élvezhetik a természet közelségét. A szomszédos nagyerdei víztorony legérdekesebb sajátossága a műemléki ipari karaktere, illetve hogy a torony eredeti funkcióját megtartva lett a debreceniek és a turisták egyik kedvenc helye kilátóval, mászófallal, szabadtéri koncertekkel, színpompás fényjátékkal és vízbárral. Ha a nap már lemenőben van, érdemes megpihenni a Békás-tó partján, vagy megnézni a Kötszínház különleges esti játékát.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Amszterdamban esett a Dunába. Sági György könyvének elején az olvasó egy súlyos vad összecsapás közepén találja magát, amikor 2024. novemberében Amszterdamban az Európa Liga mérkőzés után palesztin párti tüntetők támadtak az izraeli foci csapat szurkolóira. Innen fejti vissza a szerző a holokauszt túlélő Lili családjának életét, Máté Szalkától Amszterdamon át New Yorkig, a zsidó sors sok évezredes hányattatásait boncolgatva.
Többször voltam már Amszterdamban, és én nekem nagyon tetszett, jól éreztem ott magam, és hát az ember, amikor jól érzi magát, akkor nem tudja elképzelni azt, hogy itt egy nap múlva, egy hét múlva, bármikor olyan események történhetnek, amik miatt nem érezni jól magát ebbe a városba, és hogy mivé változhat egy pillanat alatt, ebből indult ki ez a könyv, hogy annyira nem vagyunk urai a helyzetnek, hogy bármikor bármi megtörténhet.
Uh-huh. Ahogyan leírja, egy pillanat alatt elszabadul a pokol. Ugye a palesztin párti tüntetők csaptak össze az izraeli foci csapat szurkolóival, és én néztem újságcikkeket erről, azért másképp írtak róla, mint ahogyan az önkönyvében megjelenik.
Ez egy érdekes dolog. Ugye utólag a rendőrség olyan közleményt adott ki, ott kint Amsterdamban, hogy hát az izraeli szurkolók is hibáztathatók amiatt, hogy lengettek zászlókat, hát de ez egy szokásos foci meccs, és hogy nem csak a meccsen, hanem bent a városban és a meccs előtt, után, és hogy
provokáció.
Ez provokáció volt. Egyébként tavaly év végén Angliában, most már meg nem tudom mondani, melyik, a város az Birmingham volt, de melyik foci csapat, talán a Aston Villa volt, de ezt nem tudom, ugye játszott volna egy izraeli csapattal, és a helyi rendőrség úgy döntött, hogy nem engedélyezi az izraeli szurkolóknak a jelenlétét a foci meccsen. Most éppen emiatt Angliában mindenféle vizsgálat van, kormányzati szervek részéről, hogy helyes volt ez a döntés, vagy sem. De az a borzasztó, hogy bizonyos értelemben meg lehet érteni, amikor a rendőrség azt mondja, hogy nem akar egy olyan helyzetet újra látni, ami Amsterdamban történt. Hogy ez most kitehető felelőssé vagy ki nem, az egy külön dolog, de ettől függetlenül, hogy egy izraeli foci meccs utáni események ezt váltsák ki, azt, amit kiváltottak Amsterdamban, az egy egészen döbbenetes. Igazából ez a könyv arról akart szólni, hogy az antiszemitizmus Európában jelen van Izraeltől függetlenül.
Hogyan csúszik össze az, amit ebben az amszterdami eseményben egy áldozat megél, azzal, amit annak idején megélt a II. Világháború idején, amikor föltoloncolták a Dunán egy pallón, egy uszályba, minden mindennel összeér az ön regényében, és mindig ugyanaz a forgatókönyv.
Nekem 10 éves korom még semmiről sem meséltek. Otthon 10 éves koromban tudtam meg egyáltalán azt, hogy zsidó vagyok, és addig nem voltak történetek sem. A Dunán, ugye az uszályos történet, a Gönyűnél, ami történt, arról később, már jóval később, miután egyáltalán megtudtam, hogy zsidó vagyok, az édesanyám mesélt, ő abban a menetben volt, amelyiket gyaloghajtották Budapestről Ausztriába, és ott ők a Duna mellett mentek, és egyik éjszaka Gönyűn három uszára felhajtották őket éjszakára, és a három uszájból az egyiket egyébként elsüllyesztették, tehát az anyámnak a szerencséje volt, hogy ugye nem azon volt, és anyám erről mesélt. Ami Amsterdamban volt, az ugye a Amsterdamnak azon a részén volt, amikor ott a csatornák mellett, a vizek mellett történtek ezek, amik történtek.
Hogy motorosok beletuszkolták az embereket.
És, igen. És hogy ez annyira számomra összekapcsolódott, hogy nem az, hogy semmi sem új, hanem hogy minden erre rá lehet ismerni. Tehát azért kell, hogy a történeteket ismerjük, hogy tudjuk azt, hogy megtörténtek már dolgok.
És ugyanígy minden újabb szereplő története valahogyan összeér a világban, már megesett ugyanilyen jellegű erőszakos cselekményekkel, borzalmakkal, tehát a holokausztól a spanyol inkvizíción át. Szóval ezeket mindig fölidézi, és ezek így periódikusan visszatérnek.
Ez így van, mert hogy én azt gondolom, hogy sok minden változik, de az emberi mentalitás, gondolkodás az azt hiszem, hogy évezred óta ugyanaz. Tehát ugyanúgy a modernitás, illetve a hagyományokkal való szembenézés, vagy nem szembenézés, hogy éltünk 1000-2000 évvel ezelőtt az őseink, hogy ugyanezt végigélték, vagy nem élték végig. Most nem csak zsidókról, hanem bárkiről. Tehát, hogy ez valahol ott van bennünk. Én nagyon hiszek abban, hogy a gének elraktározzák a dolgokat a későbbi nemzedékekben is. Tehát, hogy bennünk van az, ami sok-sok őseinkkel előbb megtörtént, az más kérdés, hogy csak a rosszak raktározódnak el, vagy a jók is, ez már egy érdekes kérdés, de én hiszek abban, hogy ezek valahogy tovább élnek bennünk, és ezért én azt gondolom, mivel az emberi gondolkodás, mentalitás sokat nem változott, vagy nem változik. Ezért tudni kell azt, hogy mi az, ami megtörténhet, és amit figyelembe kell venni, amikor másokkal kapcsolatba kerülünk, hogy most minden lehet nagyon szép, minden jó, de lehet, hogy egy pillanat múlva már egészen más a helyzet. És ezért gondolom azt, hogy ami megtörtént 600 éve Spanyolországban, vagy 150 éve Franciaországban, vagy 80 éve Németországban, az nem zárult le.
A szereplők közül ugye van a narrátor, van egy én a fejezetekben, és van még 4 szereplő, de sokkal több tulajdonképpen, mert ők is mesélnek barátokról, családtagokról, felmenőkről. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi a konkrét, valós történet ebben.
Ugye a mi családunk egy nagy család. Anyám még 17-en voltak testvérek, vagy 17-et szült a nagyanyám. Az anyám volt a 15-dik, ő a Lilia, aki a könyvbe szerepel. Nyilván sokan elpusztultak, megölték őket a háború alatt, de mivel sokan voltak, ugye meg is maradtak jó néhányan, de a nagyszüleim is egyik 8-an, másik 12-en voltak testvérek, de a nagyapámnak a lánytestvérei, azok a családjuk mind elpusztult, ők Máté Szálkán maradtak, ők mind Auschwitzba haltak meg, és hát nyilván egy ilyekkora családból azért sokan megjelennek a könyvben. Az amerikai ág, ami elég hangsúlyos, őket ismerem a legkevésbé, sőt őróluk igazából szinte semmit nem tudok, mert hogy ők nem sokkal az első világháború után elmentek, az a könyvben le van írva az a jelenet, ami miatt ők úgy döntöttek, hogy azonnal elhagyják ezt az országot.
Ugye itt nem szerezhetett orvosi diplomát, mert elüldözték az egyetemről, és Amerikában sem volt sokkal jobb a fogadtatás. És hogy abban az időben, hogy Amerikában mit gondoltak a zsidóságról erről, megkérdezném, mert talán kevesen tudják ezt.
A család, akikről a könyv beszél, itt Magyarországon egy erősen kispolgári, egy falusi szabó, vásári szabó, aki járja a vásárokat, és ott var. Nyilván ez az adott körülmények között a 20-as évek előtt, 1920-as évek előtt orvosnak lenni egy kis településen, hát óriási előrelépés egy család számára, és ők ezt meg akarták teremteni a gyerekük részére. Nem sikerült, mert hát ugye el kellett hagyni, vagy elhagyták az országot. Kifejezetten, amikor a könyv készült most, akkor szembesültem én is nagy részt ezzel, hogy akkor, amikor Magyarországon a numerus clausus volt, akkor Amerikában is, hát ugye nem államilag szabályozottan, de az egyetemek saját szabályai szerint hát valamilyen formában megpróbálták korlátozni a zsidók jelenlétét az egyetemeken. Ez még azokra az egyetemekre is igaz, amelyeket ma a kimagasló és az ismert amerikai egyetemek, Harvard, Yale, ezeken mind voltak ilyen szabályok. Ezek nem direkt zsidó ellenes szabályok voltak, hanem olyan feltételeket teremtettek, amelyeknek a zsidók kevésbé feleltek meg.
Hát ide is lehetne kapcsolni aztán egy olyan megállapítást, amit Lilinek köszönhet az olvasó, hogy mindig csak rólam mondják, hogy zsidó vagyok. Tehát, hogy mindig más ítél meg, miközben ez nem fontos.
Igen, én is azt gondolom, hogy amikor szakmai dolgokról van szó, akkor teljesen mindegy az, hogy kikhez fordulunk, a tudásában bízunk, és amiatt keressük meg. Ez akkor válik fontos, hogyha politikai elvárássá válik, hogy én megítéljek mást valamilyen szempont alapján, és nem csak a tudása vagy a képességei alapján.
Arról is sok szó esik a könyvben, hogy ki hogyan éli meg a saját zsidóságát. Azért ott van, hogy Lili ugye nem vallásos.
Igen. Ez egy érdekes dolog, mint ugye mondtam, hogy hát én 10 évesen tudtam meg egyáltalán, hogy zsidó vagyok. A családban ez addig nem volt egyáltalán téma, és utána is nem vallási oldalról lett a zsidóság a családon belül megtárgyalva, hanem hogy hát mi egy nép vagyunk. Ebből kifolyólag a vallás az nem volt jelen, később sem. Az is egy valós jelenet volt, azt anyám sokszor elmondta, hogy talán egy széder este, még a háború előtt, az egyik testvére, aki idősebb volt nála, az adiverset szavalt, tehát így is meg lehet élni a zsidóságot, és én így azt gondolom, hogy teljesen megértettem. Nem értettünk sok mindenbe egyet az anyámmal, de ezt megértem, hogy ő így viszonyult a dolgokhoz.
Amszterdamban esett a Dunába. Ez a címe Sági György új regényének, a könyv a Jaffa kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.